dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a lelkeket.
Bár csak lenne békességünk. Bár csak lenne találkozásunk Istennel. Hiszen úgy tűnik, hogy a béke onnan fölülről való. Mi emberek próbálkozhatunk, tervezhetünk, célokat tűzhetünk ki, hogy mire megyünk, van tapasztalatunk erről. Ebben a szentmisében különösképpen is imádkozzunk azért, hogy ajándékképpen, ami emberi törekvéseink közepette, békesség is költözön a szívünkbe. Azt már nem ismerem mondani, hogy megelégedettség. Minden esetre most tartsunk önvizsgálatot, és kérjük az Isten kegyelmi segítségét. Szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leölettem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak este. Összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, és fölkoncoltatta a gyilkosokat, a városukat pedig fölégette. Aztán így szólt a szolgákhoz, a mennyegző kész. De a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ti az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ezek az evangélium igény.
Áldjunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, a valóság az, hogy nem telik meg a ház vendégekkel. Itt is vannak üres helyek. És túl sok üres hely van a házban, miközben mindenki keresi a helyét, miközben mindenki vágyakozik terített asztalhoz, de mintha valamit elvétettünk volna. Egy kísértés, hogy ma erről szóljak, de van egy, talán még ennél is fontosabb gondolata szívemben, és éppen ezért ma ezt agyonhallgatom, ezt a kérdést, és egy másik kérdésről szeretnék szólni a testvéreknek, mégpedig azon oknál fogva, hogy tegnap volt a magyarok legnagyobb ünnepe, és eltelt úgy, mint egy közönséges hétköznap. Mert ugyan mondhatjuk mi azt, hogy István király napja, Szent István király, talán nagyon sajátosan más magyaros ünnepünk nincs is, mert nagy boldogasszony már mindenkié, talán még említhetném október 23-át, az is a magyarok nagy ünnepe, de a magyaroknak van egy, az az egyetlen ünnep, ami csak az övék. És ez tegnap volt. Ez pedig a magyarok pátronájának az ünnepe. Talán nem is gondoltak önök se erre. Hiszen ez egy olyan ünnep, ami csak a miénk. Ezért mondtam azt, hogy a magyarok legnagyobb ünnepe. Nem tudom, hogy szerveztek-e az magyar egyházi vezetők valamilyen ünnepet erre a napra, nem tudom. Én most úgy gondoltam, hogy ezen a mai napon, mint egy kicsit pótlandó a testvéreknek, ennek az ünnepnek a fontosságáról szeretnék szólni, hiszen higgyék el, nem véletlen az, hogy István király halálakor, kétségbeesésében, a magyar jövőtől való félelmében Máriának, Jézus Krisztus édesanyjának ajánlotta föl az országot, ajánlott föl bennünket, és egyedül a világon István király az, aki az országát és népét a nagyasszonynak ajánlotta föl. Ilyen nincs több. Persze, amikor az ember Ausztriában van, ők Ausztria nagyasszonyáról énekelnek. A szlovákok is Szlovákia nagyasszonyához könyörögnek. De ugye már ebből is sejtjük, hogy miről is van szó. És én azt gondolom, ennek ma különös aktualitása van, mert legalább annyira kétségbejtő helyzet van, mint akkor volt. Hiszen egy olyan ország most a mi országunk, amely évtizedeken át kölcsönből élt, eladósították az országunkat és csináltak gulyás kommunizmust, kölcsönből, amit sokan ma is visszasírnak, közben a mi kontónkra történt minden, aztán volt egy rendszerváltoztatás, azóta úgy tűnik, hogy még több kölcsönt vettek föl az országnak a felelős vezetői, mint előtte évtizedeken át a kommunisták. Aztán volt egy privatizáció, amikor széttépték az országot, és a kölcsönökkel ezeknek a kicsi gyerekeknek a nyakába is akkora adósságot raktak, hogy életük végéig fogják ők is ezt a terhet hordozni, és most, amikor valamit próbálnak mozdítani, hogy mégis bontakozzon egy jövőnk, akkor tüntetünk azért, hogy vegyünk fel újra kölcsönöket a gyerekeink terhére. Csak nekünk legyen egy kicsit nagyobb falat, hogy aztán mi lesz utánunk a gyerekekkel, unokákkal, mit törődünk mi ezzel. Testvérek, azt hiszem, hogy ha valamikor, akkor ma legalább annyira fontos ez az ünnep, és itt a mi kis templomunkban ez a kép, ez állandóan figyelmeztet bennünket István király gesztusára, és lehet, hogy ugyanezt kellene tennünk, letérdelni. És Isten felé fordulni, a szűzanya oltalmát kérni, hogy megszabaduljunk kicsinyes önmagunktól, és nemzetben tudjunk gondolkodni, és tudjunk munkálkodni azért, hogy az utánunk jövőknek is maradjon ország. Egy biztos. 1000 éven keresztül minden baj, gond ellenére megmaradtunk, és csak rabolni lehetett tőlünk. Ma meg kölcsön kenyérért kuncsorgunk. Testvérek, egy kicsit próbáljunk történelem szemlélettel gondolkodni, mert hiszen István király gesztusának vannak előzményei, és még ezt is mondhatom, hogy vannak következményei. Merjünk egyszer önmagunkról úgy gondolkodni, mint akiknek van önbecsülésük, és van mire hivatkozni. Ugye, akkor, amikor II. Szilveszter pápa 1000-ben koronát küldött István királynak, akkor azt mondotta, hiszen abban az időben minden országvezető, keresztény országvezető apostoli volt. Ez volt a megnevezése, apostoli király. És a pápa, amikor küldte koronát, akkor azt mondta, nem egy apostoli királynak küldi a koronát, hanem egy valóságos apostolnak. Ezen is sokat kellene elmélkedni, mert ilyen kezdete nem sok népnek van, hogy apostol támaszt országot a népének. Aztán az sem véletlen, hogy II. Szilveszter pápa Rómában, ahonnan a koronát küldte, az akkori római főtemplomhoz egy kápolnát rendelt, és ezt a magyarok kápolnájaként nevezte. Mert ugye ennek is volt még egy másik előzménye, abban az időben egyetlen európai uralkodó volt, aki zarándokházat épített Rómában. Ez csak Istvánnak jutott az eszébe. Sajátos kapcsolatok ezek. És vannak ennek a gesztusnak az előzménye után még következményei is, azon túl, hogy ezek megtörténtek, egy sajátos szereplője lett az európai kereszténységnek a mi első királyunk, és 1000 éven keresztül a mi nemzetünk. Nem véletlen, hogy 1896-ban A millénium évében 13. Leó pápa egy külön ünnepet rendelt nekünk, magyaroknak, a magyarok nagyasszonya ünnepét. Október 2. vasárnapjára helyezte ezt az ünnepet, aztán egy másik nagyszerű pápa, 10. Szent Pius pápa, egy újabb rendelkezéssel ezt az ünnepet október 8-ára helyezte. A magyarok egyetlen külön ünnepeként. Aztán, függetlenül, hogy mi minden történt 10. Pius pápa óta, közben volt egy Trianon, volt egy második világháború, 1980-ban 2. János Pál pápa átérezte, hogy adósa ennek a nemzetnek, és akkor a mostani Szent Péter templom altemplomában, mert hiszen akkor, amikor ez a mostani Szent Péter templom épült, akkor azt a kápolnát, ami a magyarok nagyasszonyának a kápolnája volt, azt szanálták. Le kellett bontani, mert nagyobb lett ez az új Szent Péter bazilika, és akkor 2. János Pál pápa 1980-ban magyarok nagyasszonya tiszteletére egy helyet biztosított a mostani Szent Péter bazilika altemplomában, ahol a magyarok nagyasszonyának a kápolnája létesült. Ennyit a múltról, a közelmúltról, és egy kicsit gondolkodjunk el erről az ünnepről, Szent István gesztusa nyomán, amely ünnep, ahogy előbb mondottam, ilyen hétköznapi módon telt el. Elmúlt. Mindegyikünk számára elmúlt. És közben eszmék után kutatunk, közben fogorzó pontokat keresünk, István király példát. Azt hiszem, majd akkor változik valami, amikor majd ez az ünnep újra a magyarok legnagyobb ünnepe lesz, mint egyetlen. És ugyanúgy Mária oltalma alá helyezzük magunkat és az országot, mint ezt, ami nagyszerű királyunk, ma már szentként tisztelt Szent István királyunk tette. Testvérek, mindössze 3 szempontot, mint egy ajándékképpen, miért kell nekünk Mária felé fordulni István király példájára, mert Mária a hitnek az asszonya, Mária a szeretetnek az asszonya, Mária a magyar erkölcsi eszmeiség asszonya. Most tudatosan mondtam így, hogy a magyar. Ugye a hit azt jelenti, hogy az embernek fontosabb mindennél, mi is az Isten akarat. Mi annyi mindenkinek figyelünk a vágyára, a kívánságára, az elvárásaira, ki mit vár tőlünk, hogyan van helyünk a nemzetek közösségében. Testvérek, egyedül a hit az, ami mindenek fölé emel bennünket. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy mindennél fontosabb számunkra az Isten akarata, nem pedig azt, amit evilágiak elvárnak, várnak, esetleg ránk kényszerítenek. Olyan csodálatos volt tegnap Makovec Imre temetésén hallani, hogy mit jelentett számára az ő hite. Mindegy, hogy értékelték, nem értékelték, most függetlenül attól, én ezt meg se tudom ítélni, hogy az ő művészete és az egész egész rendszer, ami az ő nevéhez fűződik, mit is jelent, milyen érték, az ő hitet, őt szabaddá tette, függetlenné tette, és hiteles életre segítette. Testvérek, ezt jelenti a hit. Első és mindenek fölötti az Isten akarata. Második, Máriának a szeretet. A szeretet nem más, mint szolgálat. A szolgálat az egyetlen, ami önmagunk fölé emel bennünket. Nem lehet másképp megújulni, csak önzetlenül, önzetlen lelkülettel, önzetlen szellemiséggel és áldozatkészséggel. Az ember önmagában nem érthető. Az ember csak a másik emberrel való kapcsolatában érthető. Hogy én milyen ember vagyok, az azon múlik, és az mutatja meg, hogy milyen vagyok a másik emberrel. Mennyire vagyok kapcsolatban vele, mennyire vagyok önzetlen ebben a kapcsolatban, és mennyi áldozatkészségre vagyok hajlandó és képes. Nincs több. Ezt nem lehet kimagyarázni. Egyfolytában egyébként az életünkben ezt tesszük. Ezt próbáljuk kimagyarázni. Hogyan lehet mindezt megúszni? Sosem emelkedik az ember önmaga fölé, ha ezt nem vállaljuk. Mária a szeretet, akár mondhatom így szolgálat példaképe. És a harmadik, ami emberi kapcsolatunknak a minősége, mert az erkölcs ezt jelenti. Mi a másikat a kapcsolatainkban kihasználjuk, felhasználjuk, vagy pedig egymást hitelessé tesszük, egymást értékeljük. Másik ember annyira értékes, amennyire értékeljük. Nyilván van az embernek egy önbecsülése, ez magától értetődő, ezt nem mások adják az embernek, de az erkölcs ezt jelenti, hogy úgy tartozom össze azzal a másik emberrel, hogy ebben a kapcsolatban annak a másik embernek az értékei megjelennek, ezeket az értékeket meg tudja mutatni. De még azt is mondhatom, hogy ebben a kapcsolatban a másik ember gyarlóságai, gyengeségei is átértékelődhetnek, mert nagy lelkűek lehetünk a kapcsolatainkban. Testvérek, ez az erkölcs. Nem megalkuvás, nem játszadozás, hanem egymás megbecsülése, egymás értékelése a kapcsolatok. Sok mindent lehetne még mondani. Én azt hiszem, hogy ez a néhány szempont is elegendő arra, hogy az ember ebben a mostani helyzetben István király példáját követve a szűzanya felé forduljon. És ne engedjük, hogy ez a nagy ajándék, ami István király nyomán a miénk, ez az ünnep. Ez az ünnep, amely tanít, ez az ünnep, amely egymás felé fordít, ez az ünnep, amely egymás emberi méltóságát színezi és gazdagítja, megmaradjon. Majd, ha ezrek össze tudnak gyűlni ezen az ünnepen, és nem lesznek üres helyek, akkor gondolkodhatunk a jövőnkön. Higgyék el a testvérek, az ember az ünnepből él. Aki nem tud ünnepelni, akinek arra nincs ideje, annak a hétköznapja sem ér semmit. Ünnepeljünk. Hiszek egy Istenben, minden
ható Atyában, mennyei és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
könyörögjünk. Kérve kérjük fölségedet, Istenünk, hogy amíg fiat szentestével és vérével táplálsz, tégy minket az isteni élet részesévé. Kérünk, Istenünk, segítsen népedet, a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónánknak kegyes közben járása, hogy mi, akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.